Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Nicaragua betiltotta a jezsuitákat és elkobozta minden vagyonukat. Interjú Horváth Zoltán esperes atyával, a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz egyházközség plébánosával, aki papszentelési jubileum alkalmából zarándokolt Rómába. Most hallgassák meg a Horváth Zoltán esperes atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Horváth Zoltán esperes atyát, a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz egyházközség plébánosát, aki papszentelési jubileum alkalmába zarándokolt el Rómába, ezúttal is a híveket csoportjával. Kedves Zoltán atya, jócskán a derekán jársz már papi szolgálatodnak. Úgy látom, és ezt nem csak én látom így, jó erőben, örömmel és lelkesedéssel látom. De kérdezem, hogy így is van?
Valóban így is van, és ezt a jó Istennek köszönöm, mert ez egy ajándék, hogy az ember nem 3 évtized után, több mint 30 éves papi szolgálat után nem egy ilyen beletörődött, vagy egy ilyen megszokások által irányított valaki szeretnék lenni, hanem mindig nyitott valaki, olyan valaki, aki örömmel találkozik azokkal, akik Krisztust keresik, és mindenkit úgy segíteni Krisztushoz, ahogy az ő élete, az ő gondolkodásmódja ebben irányt ad. Tehát én csak mellette vagyok, de örömmel teszem azt, amit tehetek, és mindent szívesen vállalok, ami evangélium, és ami csak az időbe belefér.
Szívesen jössz vissza Rómába?
Rómát nagyon szeretem, ezt általában tudják rólam, és ugyan én sosem tanultam Rómában, de nagyon sokat jártam Rómában, és a régi helyeket is, de mindig találok valami újat ennyi évtized után is Rómában, ami mindig egy olyan momentum megint csak, ami a hitemben, vagy az egyházhoz való tartozásomban megerősít. Most üldögéltem a Szent Péter Bazilikában valamelyik nap, és ó, hát én ehhez az egyházhoz tartozom. Itt van Szent Péter széke, és fölötte a két főapostol vértanúsága ott azokban a medálokban, és milyen jó, hogy én ehhez az egyházhoz tartozhatom, és akkor közben eltelt 2-3 óra. És ezt észre se vettem. Csak azon már, hogy egy kicsit nehéz volt ülni azon a padon, de ezek olyanok, amelyekben mindig valami újat talál az ember.
Egy papszentelési jubileum, még hogyha az a 32. is, alkalom arra, hogy az ember találkozzon az indulással, az első szeretetünkkel. Szívesen térsz vissza te az első szeretetedhez?
Az első szeretet az nekem elsősorban papi személyekhez kötődik, akiken keresztül ismertem meg, hogy mit jelent papnak lenni. És köztük van idős, köztük van fiatal, mindenféle. És pontosan azt láttam az időseknél, hogy mindig kellő kedéllyel és humorral tudták akár az emberi töredékességüket, időskori gyengeségüket is megélni. A fiataloknál pedig azt, hogy sem időt, sem energiát nem kímélve, ő reggeltől estig, éjjel-nappal, reverendában, pizsamában, ő mindig pap. És ez számomra rendkívül vonzó volt. A másik pedig, hogy az emberek között nem teszek különbséget. Tehát olyan értelemben nem teszek, hogy az én plébánosom, aki 42 évig volt a lelki atyám, azért az nem semmi, pestiesen szólva. Szabó Géza atya, ő ugyanabban a fogadószobában, ugyanabban a karosszékben fogadta a bíborost, ha eljött hozzá, amelyikben azt az utcaseprőt, aki a zurnapi körmenet után föltakarította virágszirmokat. És ugyanúgy kávéval kínálta, és ugyanolyan kedvesen elbeszélgetett vele. Tehát ez nekem a pap, hogy személyek óriási példák. és fölteszem magamnak a kérdést, hogy vajon vagyok-e én ugyanez esetleg, vagy valami hasonló legalább a mai fiatalok számára.
Könnyen tudsz-e az emberekkel, bárki emberrel, plébánián belül, vagy talán kívül is szót érteni? Gondolok a Szent Atyának a mostani szerdai katekézisére, amelyben arra utalt, hogy beszéljünk a hívek anyanyelvén, nem csak nyelvileg, lingvisztikailag, hanem a szívnek a nyelvén.
Úgy gondolom, hogy ahhoz ismerni kell őket, és köztük kell élni. Tehát sokszor látom néha atyáknál, hogy már nem szívesen fogadnak el egy család meghívását, nem szívesen mennek el egy lakodalomba, mert ott nem tudja majd mi lesz, meg hogy lesz, meg oda egy pap már nem való, meg egy keresztelés utáni ebédre, meg stb. Én pedig igyekszem minden meghívásnak eleget tenni, köztük lenni, beszélgetni, ismerni, hogy aztán amikor oda kerül a sor, akkor megint csak úgy tudjak szólni hozzájuk, az evangéliumot úgy tudjam átadni, hogy az ő életük számára az egy elirányítást és ad, és a szívüket érintse meg. A szívükhöz szólni, mert a szíven keresztül megy át az a szeretet, amit az Isten nekünk ajándékozott.
Meg talán ott születik meg az az alkalom, amikor na most elő lehet jönni azzal, amit egyébként talán az ember nem kezdene el.
Valóban. Tehát, hogy egy ilyen személyes beszélgetés. Én a plébánián is, hogyha fölkínáltam azt az elején, amikor oda kerültem, hogy a gyóntatószék a gyóntatás helye, a lelki beszélgetés, ami lehet gyónás is, annak pedig a beszélgető szoba a helye. És volt egy napszak, amit kitaláltam, hogy ez nekem nagyon jó lesz, mert akkor nincs hittan, és akkor szeretettel várom az embereket. Hát most már 3 ilyen napszak van, vagy 4, mert érzem, hogy jelentkeznek, és egy-egy mise után, amikor megérinti őket valami, vagy egy-egy katekézis után, akkor szeretnének erről beszélni személyesen. Azt gondolom, hogy az embereknek a személyesség, bár nem ismerjük el, mert azt hisszük, hogy a telefonunk mindent megold, de nagyon hiányzik. És az, hogy egy fájdalmas pontnál az ember föláll és megöleli az illetőt, nagyon hiányzik ez az embereknek. Telefonon keresztül ezt nem lehet tenni.
Igen.
És ezzel kifejezni azt, hogy az Isten tárt karokkal várja őt, ha ő az Istennel akar találkozni.
A Szent Atya éppen a katekézisében most szerdán arról is szólt, hogy a keresztény ember jelesen a papnak feladata a jóról tanúságot tenni, ugyanakkor kötelessége elfogadni, elviselni, eltűrni a rosszat. Hogyan tudtad kezelni az utóbbit, a nehézségek elviselését a papi életedben?
A nehézségekben én mindig azt láttam, amit szintén atyáktól tanultam, hogy én ezt azért látom, azért kapom, azért élem meg, hogy megtanuljam, hogy én így ne. Tehát nekem ez egy tanulás, ez egy példa, a rossz példa is példa, hogy én ne így csináljam, és vegyem észre, hogyha véletlenül is ebbe az irányba indulnék el, hogy ezt így nem szabad, mert a saját bőrömön tapasztalom, hogy ez nekem mennyire fájdalmas, vagy ez nekem mennyire nehéz ezt megélni, mert lelkileg, meg érzelmileg igenis megvisel. Azt szokták mondani, hogy igazából ez kívülről rajtam nem látszik, de belül igenis fáj, és akkor is, meg nagyon sok más esetben is, amikor egy-egy nehéz emberi helyzettel találkozom, és én csak meghallgató tudtam lenni, ami persze nem kevés, de nem tudtam az Isten szavát megtalálni, amit ott most nekem kellett volna mondanom, akkor éjjel lemegyek a templomba, és az Úr Jézussal beszélem meg. És ez nagyon-nagyon fontos számomra. Azok a percek, azok a fél órák, amelyeket ilyenkor ott az Úr színe előtt töltök egyedül vele, az mindennél többet jelent.
Eléggé válságos korszakot élünk, nem kell ezt külön bizonyítgatni. Ilyen körülmények között is evangéliumot, örömhírt hirdetsz?
Azt szokták mostani, hogy mosolyogni nem kerül semmibe.
Tudsz-e hitelesen mosolyogni?
Igyekszem. Tehát, hogy mivel igyekszem az embereket ismerni, tehát akár még a templomban is, hogyha valakit kiszúrok, és látom, hogy ott olyan nagyon szomorúan áll, akkor rámosolygok, akár egy imádság közben, vagy akár az evangélium olvasása közben, amikor tudom, hogy pont egy olyan mondat van, ami igazából neki szól, és akkor ránézek, és akkor elmosolyodom. Ez nekem jön természetesen, nem kell ezeket keresni. De azt gondolom, hogy kereszténynek lenni, az egy öröm. És hogyha azt látom, hogy lehajtott fejjel, sötét ruhában, mogorván ülnek előttem az emberek, a sötét ruha az nem biztos, hogy csak a ruhára vonatkozik, hanem az egész habitusra, akkor úgy érzem, hogy valami vidámat, valami humort, valami fölpesdítőt az Isten szeretetéből oda kell tenni, és hogy ők is mosolyjal a szívükben, és világosabban, és szebben, fényesebben jöjjenek ki, mint ahogyan bejöttek.
Kedves Zoltán atya, köszönöm ezt a fényes, jó, ízi beszélgetést, és a Jóisten szaporítsa meg papi életeit számát a 32. után, adjon ugyancsak ízes és derűs továbbiakat. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A Horváth Zoltán esperes atyával, a budapesti Avilai Nagyszentelíz Egyházközség plébánosával készített interjúnkat hallották.
Nicaragua betiltotta a jezsuitákat és elkobozta minden vagyonukat. Folytatódik a nicaraguai katolikus egyház elleni fellépés. Daniel Ortega elnök rezsimje törvénytelennek nyilvánította a jezsuita rendet, és elrendelte minden vagyonának elkobzását. A világméretű tiltakozások és a történtek elítélése ellenére a baloldali szandinista rezsimnek a katolikus egyház és az ellenzék elleni fellépése töretlenül folytatódik. Miután a nicaraguai hatóságok augusztus 23-án szerdán kiutasították a jezsuita papok egy közösségét, a managuai Közép-Amerikai Egyetem közelében található a jezsuita rend tulajdonában lévő magánrezidenciájukról, és kisajátították az egyetemet, kitiltották a Jézus Társaságának egészét az országból, és elrendelték minden vagyonának elkobzását, azt állítva, hogy a szerzetes rend nem tett eleget az adóbevallásnak. A lépés egy héttel azután történt, hogy a kormány bezárta a jezsuiták által irányított managuai Közép-Amerikai Egyetemet, amely a Daniel Ortega elnök rezsimje elleni 2018-as tiltakozások központja volt, azzal érvelve, hogy ez a terrorizmus központja. Az intézmény elkobzása csatlakozik a szandinista rezsim által 2021 óta bezárt, mintegy 26 nicaraguai egyetemhez. Három nappal később pedig kilakoltatták a jezsuita papok közösségét a közeli rezidenciájukról. Az intézkedések világszerte heves reakciókat váltottak ki a jezsuiták részéről, köztük a rend generálisától, Arturo de Souza atyától. A Jézus Társasága közép-amerikai tartománya múlt heti nyilatkozatában a kormány politikáját az emberi jogok szisztematikus megsértésének minősítette, amely egy totalitárius állam megszilárdítását célozza. Augusztus 23-án szerdán kiadott új nyilatkozatában a jezsuita rendtartomány határozottan elítélte a nicaraguai jezsuita rend elleni új agressziót, és ismét felszólította a nicaraguai kormányt, hogy azonnal vessen véget a szisztematikus elnyomásának és az emberi jogok megsértésének, amely az országot a totalitárius állam felé vezeti. A nyilatkozat továbbá sürgette Ortega elnököt és feleségét, Rosario Murillo alelnököt, hogy keressenek racionális megoldást arra a vitára, amelyben az igazság, az igazságosság, a párbeszéd, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság szerepel. Egyben kérték az országban dolgozó jezsuiták és munkatársaik szabadságának és teljes integritásának tiszteletben tartását. Végül a közép-amerikai jezsuita rendtartomány kifejezte közelségét a nicaraguai kormányzati elnyomás nagyszámú áldozatának, akik igazságtételre és jóvátételre várnak, és hálájuknak adtak hangot a mostani válság során kapott világméretű támogatásért és szolidaritásért. A 105/2023-as kormányrendelet kimondja, hogy a Jézus Társasága nicaraguai ingatlanjai és ingóságai az állam tulajdonába kerülnek. A többi esethez hasonlóan, amelyekben a rezsim 2018 óta eltörölte a jogi személyiségeket, a döntést a törvényben meghatározott közigazgatási eljárások lefolytatása nélkül hozták meg. A jezsuitáknak nincs lehetőségük, hogy pártatlan bíróhoz forduljanak. Daniel Ortega elnök rezsimje és a katolikus egyház közötti viszony gyorsan megromlott, mióta a nicaraguai hatóságok 2018-ban erőszakosan leverték a tiltakozást a kormány által indított reformok sorozata ellen. Ortega azzal vádolta a püspököket, hogy összeesküvést terveznek a kormány megbuktatására. Azóta az egyház számos támadás, megszentségtelenítés és megfélemlítés célpontjává vált, és számos papot és szerzetest kiutasítottak az országból, vagy letartóztattak. Köztük volt Rolando Álvarez, matagalpai püspök, akit 26 év börtönbüntetésre ítéltek hazaárulás, a nemzeti integritás aláásása és hamis hírek terjesztése miatt. 2019-ben Silvio José Báez, managuai segédpüspök kénytelen volt elhagyni a főegyház megyét, miután több halálos fenyegetést kapott, és jelenleg az Egyesült Államokban él. 2022-ben a nicaraguai apostoli nunciust, Valdemar Stanisław Sommertag lengyel érseket persona non grátának nyilvánították és kiutasították. Idén áprilisban a Szentszék bezárta a managuai nunciatúráját, miután a nicaraguai kormány a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztését helyezte kilátásba. A kiutasítások, bezárások és elkobzások célpontja nem csak a katolikus egyház. Nicaragua több mint 3000 civil csoportot és nem kormányzati szervezetet tett jogfosztottá vagy zárt be. Májusban a kormány elrendelte a nicaraguai Vörös Kereszt bezárását, azzal vádolva a szervezetet, hogy a 2018-as kormányellenes tüntetések során a békét és a stabilitást támadta. Júniusban a kormány 222 ellenzéki személyiség tulajdonát foglalta le, köztük jogvédőkét, újságírókét és ügyvédekét, akiket februárban száműzetésre kényszerítettek, miután Ortega rezsimje bebörtönözte őket.
Adásunkat Ferenc pápa szombati Twitter üzenetével zárjuk. Tanuljunk az Úrtól, aki azzal mentett meg minket, hogy kiüresítette önmagát, közben mássá lett. Istenből emberré, szellemből testé, királyból szolgává. Arra is hív bennünket, hogy mássá tegyük magunkat, és menjünk, induljunk mások felé. A másik lesz ugyanis önmagunk megmentésének az útja, kezdve a szegényekkel, akik leginkább hasonlítanak Jézushoz. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.